Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai ünnepnapunknak, karácsony ünnepének igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk kijelölte Pál apostol Tituszhoz írt leveléből, a második fejezet 11. versétől a következőképpen. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves ünneplő keresztény gyülekezet, kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban, Pál levelének egy részletét olvastam fel, amelyet Titushoz írt. Nagyon különleges helyzetben van ez a Titusz, mert ez a Titusz Pál munkatársa volt. Azt csinálja Pál, hogy amikor megtért és gyülekezeteket kezd el alapítani mindenhol a mai Görögország, Törökország területén, nagyjából azon a vidéken, akkor Pál apostol odamegy, megalapít egy gyülekezetet, megformál egy ilyen közösséget, megpróbálja beindítani, általában sikerül is, ennek a nyomai egyébként a páli levelek a Szentírásban, és sok helyen ott hagyja a tanítványait, hogy maradjanak még ott, van, amikor ő is ott marad egy-két évig, Korintusban tudjuk, hogy többet marad, meg még vannak más városok is, és vannak olyan helyek, ahol ott hagyja a tanítványait azért, hogy ott formálják a közösséget, irányítsák, szervezzék, kialakítsák az alapstruktúráit ezeknek a közösségeknek, és ez a Titusz, ez nem máshol, mint a festői szépségű Kréta szigetén van, és ez a Titusz, ez a krétai gyülekezetet, tehát a mai Görögország alatt lévő szigetnek a gyülekezetét próbálja beindítani, próbálja Krisztus után vagyunk egy-két évtizeddel, próbálja a hitüket megerősíteni, és egy olyan közösséget létrehozni, ami aztán évszázadokkal később is megáll, stabil, van gyökere, van alapja, kitartó, és nem fújja el a szél, meg a történelem viharai sem tépázzák meg ezt a közösséget. Több közösségről van itt szó, akik most hallottak először Krisztusról. És Pál apostol ezért írja a levelét Titusznak, hogy lefektesse a hit alapjait, mert biztos, hogy Titusz is nagyon jól tudja ezeket az alapokat. És kicsit már rögtön vonhatjuk is a párhuzamot a magunk életével, hogy hát úgy vagyunk, mint mi a karácsony történetével, hogy hát persze tudjuk a történetnek az alapjait, múltkor olyan jó volt, itt felnőtt konfirm pont megpróbáltuk összeszedni, hogy hogyan is van ez a karácsonyi történet, és akkor szépen úgy összeollóztuk, aztán kiderült, hogy a fele az hagyomány, nincs is a Szentírásban, de hogy szépen, hogy tudjuk ezeket a történeteket, hogy mi történik miután, hogyan jelenik meg az angyal, szóval végig nagyjából lehet tudjuk mondani ezt a szép történetet, de testvérek, a legnagyobb kérdés az nem az, hogy ezt el tudjuk-e mondani, mert el tudjuk, hanem az, hogy ez ma itt 2025 karácsonyán mit jelent. Mert ez nem olyan, mint a halászlé. Már bocsánat a példáért. A halászlé az olyan, amit az én édesanyám megcsinált, azt mindig hamarabb csinálta meg, a karácsony előtt, hogy az már ne menjen a végén az idő, addig lefagyasztotta, és akkor aztán felolvasztotta. És egyébként prima volt felolvasztva is. Na, az igei üzenet, az Isten üzenet, az nem halászlé. Azt nem lehet lefagyasztani, azt nem lehet felolvasztani, elővenni, mit mondott tavaly az ige, mit mondott azelőtt, mit üzent nekünk 2024-ben, szokták mondani nekünk lelkészének, milyen jó, hogy egyszer végig prédikáljuk valahogy a Szentírást, aztán már elő lehet venni a prédikációkat. Mondok egy szakmai titkot, én ezeket a beszéleket, prédikációkat soha nem szoktam megtartani, ezeket mindig elteszem. Mert visszaolvasva egy év múlva rájövök, hogy mennyire más világ van már. Hogy most visszaolvasva a tavalyi prédikációt, karácsonyi prédikációt, vagy a tavaly előttit, hát nem tudom visszaolvasni. Hát más világ volt, egészen másról beszéltünk, más foglalkoztatta az embereket, és éppen ezért mondom azt, hogy a Szentírásnak ez az ereje, ebben áll a Krisztus hitünknek az ereje, hogy minden évben újra és újra küzdenünk kell a jelentésért. Mit jelent, mit üzen, mi most a mondani valója, mit tudok most ebből én épülni. Mert nincsenek konzerv válaszok, nincsenek előre elcsomagolható mondatok, hanem évről évre küzdelem van, és évről évre imádság, és évről évre új üzenet. Mert mit jelent most a karácsony? Ebben a világban mit jelent a karácsony? A mostani történések között mit jelent a karácsony, amik elárasztanak bennünket? Mit jelent az, hogy az Isten lehajol az emberhez? Az, hogy az Isten, most próbáljuk meg ezt így önmagában látni, hogy az, hogy az Isten az ő fiát a legegyszerűbb körülmények közé küldi el, hát ez önmagában ma egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog. Hangsúlyosabb, mint tavaly volt. Karácsonynak itt közöttünk kell történnie, ahogy Luther Márton mondta 500 évvel ezelőtt kereken, hogy Isten a hátsó ajtó jön be a világba. Nem a főajtón, nem a pompában, nem ahol várják őt, Isten a hátsó ajtón érkezik be a világba. Isten a hátsó ajtó jön az életünkbe. Mert azokban az eseményekben kell mondani valóval bírnia, amik folynak a tévéből, amikkel teli van a sajtó, mert mit jelent az, hogy vigyáznak egy csöpnyi gyermekre? Hogy messze földről eljönnek egy gyereket imádni? Hogy kincsnek tartanak egy gyermeket? Ugye, hogy ennek van jelentése? És ugye, hogy mennyire mást jelent egy gyermek tisztelete, egy gyermek imádata, egy gyerekre való odafigyelés és vigyázás, mint amit tavaly jelentett? És egyszer a reménytelen világba egyszer csak beleszületik Isten, és hozza a reményt az embernek, hozza a reményt a háborúba, hozza a reménységet a mélyszegénységbe, reményt a szőlő utcába, a kidőlt falu kunyhóban születik meg az az Isten, aki meri kicsi lenni, aki meri vállalni azt a megaláztatást, amiben neki része lesz évtizedekkel később, és aki mer olyan lenni, mint amilyenek mi vagyunk. Az az Isten, aki mer a hátsó ajtón bejönni. A karácsony átélésének és megértésének úgy gondolom, hogy ez a kulcsa, hogy ne ilyen nagy gondolatokban gondolkodjunk. Hogy nem kell ilyen hatalmas nagy dolgokat feltételeznünk, keresnünk, ilyen nagy magasságokba eljutnunk, hanem a gondolataink kövessék Jézus példáját, váljanak egyszerűké, váljanak emberivé, váljanak közelivé. Hát a karácsony ezért úgy válik csodává, hogy egyszerűen hatalmas mennyei csoda is. És erre talán csak egy Isten képes, erre talán csak a mi Istenünk képes, hogy úgy hajol le hozzánk, hogy ettől a lehajlástól, ettől ő még nem lesz kisebb. És úgy lesz alacsony, hogy ettől ő még a leghatalmasabb Isten marad a világon. És úgy érkezik el a bűnös és sáros világba, hogy ő maga nem lesz koszos, ő maga nem lesz sáros, és ő maga nem lesz bűnös. Pál apostol ezt segít rögzíteni Titusnak, segít rögzíteni az alapokat, és a tőle megszokott végtelen igényességgel teszi. Hát ez az egész felolvasott négy vers teljesen irodalmi, nagyon igényes, nagyon művelt, nagyon mély, és hiába csak négy vers, mégsem vállalkozhatunk a teljes feltárására. Azért úgy gondoltam, hogy kiemelnék pár kulcsverset, amik segítenek nekünk közelebb vinni, hogy miről beszél itt Pál, megérteni azt, hogy hogyan lesz a karácsony érthető, és egyszerre nagyon isteni, nagyon emberi ünnep, és leginkább pedig az a lényeg ennek az egésznek, hogy hogyan lesz a karácsony annyira közeli ünnep, amihez egész egyszerűen közön van, ami az enyém, ami nem csak gyömnyörködtet, hanem erővel, lelkesedéssel tölt fel engem és bennünket. Az igének az egyik ilyen kulcsverse, én úgy éreztem, hogy az egyik ilyen kulcsverse a megjelent szó, ami nem azonnal tűnik fel, egy átlagos szó, hát megjelenik. Hát én is megjelenek itt-ott, adventi vásárban is néha megjelenek, meg a főtéren, meg orvosi rendelőben is megjelenek, meg adóhivatalban, sok helyen meg szoktam jelenni, de mégis ez a kifejezés tud válni, vagy képes arra, hogy a hitünk legfontosabb kifejezésévé váljon, amely a karácsonyban válik kézzelfoghatóvá minden ember számára. Hogy az Isten megjelenik a világban. És ez nem csak érezhető, és nem csak, hogy mondjam, hallható. Hát Krisztus az egy olyan határvonal, ami végérvényesen megváltoztatja azt, hogy az Istenről mit gondolunk. Krisztusig Istent nem lehetett, nem volt hozzáférhető. Hiába akarták az emberek, nem tudták kiismerni. Nem volt megérinthető, nem volt egy közeli valaki. Az Isten az egy hatalmas valaki, aki odafönt, nagyon messze, nagyon távol, valami tőlünk teljesen elrugaszkodott valóságban éli a mindennapjait, az életét, és az Jézussal egészen egyértelműen megváltozik. Hogy ott van Jézus, akit megérintenek. Ezért lesz jelentősége az evangéliumokban majd azoknak a történeteknek, amikor Jézust meg akarják fogni. Ott van a vérfolyásos nő, a bűnös nő, ezek mind ott megfogják Jézus lábát. Vagy a vérfolyásos nő az a Jézusnak a ruháját fogdossa. Hát nem fogdossa, hanem fogja. Vagy megragadja. Aztán ott van Tamás, aki majd fogni akarja a szegek helyét, ugye Jézus kezén majd a passió történetben, a feltámadás után. Addig nem hiszem, amíg nem fogom meg a saját kezemmel Jézusnak a kezét. Hát ez egy olyan vágy volt Jézusig, ami teljesíthetetlen volt. Blasfémia volt, istenkáromlás volt. Mi az, hogy az Istent megfogni? Mi az, hogy az Istent közelinek látni? Hát ez teljesen értelmezhetetlen volt. És akkor Isten megjelenik az embereknek, megjelent az embereknek. És a megjelenés az itt a közvetlenséget jelenti, hogy nincsen nekünk már szükségünk közbenjáróra, nincsenek szükségek angyalokra, prófétákra, szentekre, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk, mert megjelent nekünk, eljött hozzánk, lehajolt a mi világunkba, közvetlenül a Teremtő Istennel kerülünk kapcsolatba. Nagyon sok ember számára éppen ez a pillanat, amikor ezt megérti, megérzi, ez válik egy életre szóló élményé, hogy onnantól minden más. Összeáll a múlt, hogy áhá, hát velem volt az Isten, itt volt végig velem. Lesz ereje a jelennek, lesz ereje a jövőnek, lesz remény a jövőre, hogy Krisztus velem van, itt van, segít nekem, és a gyengeségeiben van velem, hát ennek ez a legfőbb értelme és lényege, hogy a gyengeségekben van velem, a nehézségekben van velem. Ami számunkra a megbotránkozást okozza, az talán az is, hogy ennek a kicsi gyereknek rögtön menekülnie kell. Ez alig, hogy megszületett, párnapos csecsemő és irány Egyiptom. Mert hogy ezt a gyereket meg akarják ölni. Mert ezt a gyereket bántani akarják. Heródesék. Halálra kerestetik, meg akarják ölni, mert Heródesát féltékeny a hatalmára. Alig született meg, nem csinált még semmi mást. Mária ölében ott üldögélt, jászolban feküdt. Persze nyilván átvett az ajándékokat, már anya meg apa. Már is Egyiptomba kell indulniuk az egész családnak, mert ezt a gyereket bántani akarják. És hogy ehhez a bántáshoz, ehhez számtalan ember asszisztál is, és teljesítik Heródes parancsát, keresik a gyereket, részt vesz egy egész apparátus ebben a gonoszságban. Hát úgy gondolom, hogy felesleges is tovább mondani a párhuzamokat. És talán nem is baj, hogyha nyugtalanítanak bennünket bizonyos ügyek és a történetnek bizonyos részei. Mert testvérek, csak az olcsó karácsony akar megfeledkezni az élet valóságáról. Az igazi karácsony az, amit Jézustól kapunk, amit megélünk, aminek ereje van, Az akarás, hogy az nem elfeledtetni akarja a rosszat, a csúnyát, a békétlenséget bennünk, hanem épp, hogy annak a kellős közepére akar megérkezni. Ez a nagy különbség, hogy sokan úgy gondolkodunk erről, hogy a karácsony az, ami kiiktatja, ami elfeled, jaj, de jó, egy napra most elfeledünk mindent. Hát most akkor nem fogunk politikáról beszélni az ebédlőasztalnál, mert tudjuk, hogy tavaly is mi lett belőle, stb. Stb. Hát lehetne folytani ezeket a dolgokat, hogy ez az év, ez más lesz, ez a karácsony, ez más, egy pár nap most más, egy pár napig csendesebb. Hát de Krisztus bele akar érkezni a sűrűjébe. Hát ott tud valamit csinálni. Ott van neki ereje, ahol érzem, hogy valami teendőm van vele, ahol azt érzem, hogy hát itt minden szép és jó. Hát itt nekem semmi gondom nincsen. Hát semmi dolgom nincs a jó Istennel. Hát ott kemény a szív. Ott Isten nagyon nehezen boldogul. De ahol azt mondom, hogy Istenem, hát látod, hát idén se sikerült. Hát idén is próbáltam, ha megint nem sikerült. Idén is kudarcot vallottam, idén is békétlenséggel volt teli a szívem, idén sem értettem meg semmit ezekből a dolgokból. És akkor Jézus ide, ebbe a állapotomba akar megérkezni. Jézusnak ma is ott van feladata, ahol ezt megéljük. Hogy bénák vagyunk, hogy mozdulatlanok vagyunk, hogy szótlanok vagyunk, vagy az ellentéte, hogy túl hangosak vagyunk, túl sokak vagyunk, már megint túl sokat beszéltünk. Egyébként mindjárt befejezem. De ez nem véletlen, és ennek pontosan ez az üzenete, hogy Jézus a nehézségekbe akar megérkezni, és itt van ennek ereje. A Jézusnak a nehézség, ezért van a jászol, ezért van a menekülés, már Názáretből Betlehembe is, de aztán Betlehemből is nem hazamennek Názáretbe, mennek Egyiptomba tovább. Hát ez Jézus még meg se született, már menekült, megszületett, akkor is menekült, mindig menekült. Aztán az egész élete üldöztetésekkel lesz tele. Szóval, kedves testvéreim, a szeretet, Isten szeretete az valami, ami nagyon aktív állapot, és hadd mondjam ezt, hogy nyugtalanító, Isten szeretet az nyugtalanít, az nem egy olyan dolog, amiben így bele kényelmesedem, és akkor olyan minden szépé tesz. Az Isten szeretete az az, ami engem nyugtalanná tesz. Hogy ne adjam föl, hogy megint vágjak bele újra, kérdezzem meg újra, beszélgessünk róla újra, nem sikerül, de most próbálj már meg még egyszer, és ez az, amiben Isten nekünk segít. Ebbe segít. És akkor az utolsó ilyen kifejezés, az pedig röviden csak a kegyelem, amely megjelenik karácsonykor, ami nagyon bonyolultnak hangzik elsőre, de mindenképpen egy teológiai szó, aminek nagyon nagy jelentősége van, és a valóságban, való életben is nagy jelentősége van. Rögtön érthetővé válik ez a kifejezés, amit mond Pál apostol, hogy üdvözítő kegyelem, hogyha azt mondom, hogy ez a kifejezés az időnek a terébe helyezik bele Jézust. Tehát arról van szó, hogy nem csak a proféciák teljesednek be a jelenben, hanem a jövőt is magába foglalja Jézus megszületése. Tehát megjelent az üdvözítő kegyelem, megjelent Jézus, aki segít szétszálazni a múltat, segít valahogy jól látni, hogy mi van mögöttem, hol vannak a gyökereim, miből jövök, mit hozok magammal, mi van a batyumban, mi van a hátizsákomban, mi nyomorít meg, mi húz le. Segít a jelenben elboldogulni, és erőt ad a jövőre. Ezt a jó nyugtalanságot, hogy tegyek, akarjak, imádkozzak, küzdjek, bízzak a jó Istenben. És Krisztus tulajdonképpen az egyetlen erőforrás az életünkben, akinek egyszerre múlt, amiben egyszerre a múltunk is gyökeret talál, a jelennek is lesz ereje, és a jövőbe is reménységgel tudunk nézni. Összességében talán így mondhatjuk, hogy nincs olyan területe az életünknek, ahol Jézusnak ne lenne feladata, és ahol Jézus ne tudna nekünk segíteni és velünk lenni. Szóval testvérek, megjelent Isten üdvözítő kegyelme, legyen valóság számunkra, legyen erőt adó valóság, legyen a karácsony igazi karácsony, amelyben Krisztust ünnepeljük, ezt az egyszerű hatalmas csodát egyszerre, mert ez mindent megváltoztat a világon. Ámen. Imádkozom. Mennyei Atyám, köszönjük, hogy Jézust elküldted a világba, és köszönjük, hogy ez a földre jövetel, Jézusnak a földre születése nagyon komoly üzenettel bír számunkra, hiszen egyszerű körülmények közé jött, egyszerű emberek között. Egyszerű emberek örvendeztek, és egyszerű emberek szerették meg ott a Messiást. Istenünk, mi sem vagyunk túl bonyolult emberek. Próbálj meg bennünket is arra vezetni, hogyan tudunk békességben élni, hogyan tudunk nehézségeket veled együtt megoldani, veled együtt megküzdeni velük, amivel lehet, amivel meg nem, azt meg simán elhordozni. Taníts meg bennünket, hogy mit jelent az egyszerűség, mit jelent az alázat, és mit jelent a jászol fénye, amely beragyogja az életünket. Így légy velünk ezen a mostani karácsonyon is. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.